Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Beszélgető partnerem Polyák Kamilla, akivel a sérült gyermek születéséről, illetve hogy a család hogyan fogja ezt fel és hogy dolgozza fel. Kamilla, hol is dolgozol te, hiszen munkád kapcsán is sokszor találkozol ilyen esettel?
Kiskunhalason, a Magyar utca 20 alatt működő református egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben dolgozom, ahol tevékenységeink széleskörűek. Például fejlesztő nevelés oktatást végző általános iskola is működik intézményünkben a pedagógiai szakszolgálat mellett. Munkám során így egészen picikekorú és fiatal, 23 éves korig foglalkozom gyerekekkel és családokkal, sérült gyermeket nevelő családokkal és magukkal a gyermekekkel is.
Nagyon-nagyon nehéz helyzet lehet ez. Nemrégiben az egyik baráti családban született egy sérült kisgyerek, hihetetlen traumaként élték meg, én tapasztaltam. Milyen folyamat zajlik le ilyenkor a családokban, az anyukákban, a szülőkben?
Az első időszakban egy magány és elszigeteltségérzés jellemző a családokra, amikor szembesülnek ezzel az állapottal, hogy a várva várt egészséges csecsemő helyett egy sérült, akár betegségekkel, fogyatékkal élő gyermek kerül. Tulajdonképpen nincsen protokoll és megfelelő megoldási helyzet a családok és a környezet kezében, hogy hogyan is kezeljék ezt a helyzetet. Így a magány és az elszigeteltséget élik meg, majd azután a tagadás és a hitetlenkedés következik a feldolgozás, az érzelmi feldolgozás folyamatában, hiszen miért éppen velük történik ez meg, nem értik a helyzetet, gyakran harag is társul ehhez az érzéshez, majd ezután a bűnbakképzés és a bűntudatérzésébe megy át a feldolgozás folyamata. Egyrészt a család bűntudatot él meg, hogy mit rontottak el vajon, hogy pont ők kerültek ebbe a helyzetbe, illetve egymásra mutogatás is történhet családon belül, ezt nevezzük bűnbakképzésnek.
Ezek nagyon nehéz folyamatok, azt gondolom mindegyik, és ha visszaemlékszem, valóban így is történt, tehát tudom, hogy keresték az ismerősök, barátok, hogy meglátogathatják-e például ezt a családot, és nem kaptak választ. És majdnem sértődés is történt, aztán persze türelemre intettük egymást, hogy bizonyára ezt a helyzetet fel kell dolgozni, azért nem válaszolnak a megkeresésre, hogy meglátogatható-e mondjuk egy ilyen szituációba a család. Mennyi idő, amíg mondjuk ez az elszigeteltségérzés feldolgozódik, ha lehet erre mondani ilyet?
Ez egy nagyon változó időtartam, hogy melyik család mennyi idő alatt jut át ezen a krízishelyzeten. Egyéni megküzdési stratégiákon, kapacitáson is múlik az az egész, illetve a környezet támogatásán is.
De úgy körülbelül tehát, hogy ez egy év, egy hónap. Itt ebben az esetben azt hiszem, hogy 2 hónap múlva jött reagálás a család részéről, hogy igen, szeretettel fogadják a barátokat, ugye más vidéki családról volt szó, tehát hogy itt például 2 hónap volt az első mély krízis.
Hetek, hónapok kérdése, ez biztosan így van, de a teljes érzelmi feldolgozás hosszú-hosszú éveket, akár egy egész életet is igényelhet, hiszen ezek az érzelmi feldolgozási fázisok egymás után következnek bár, de visszalépés is történhet az élet folyamat során egyik fázistól a másikig, míg nem szerencsés esetben eljutnak a gyászmunka, tehát a traumafeldolgozáshoz, a lezáráshoz, amikor már elfogadás és alkalmazkodás történik ez a helyzethez, amikor már megfelelő stratégiákat alakítanak ki a család és környezete, hogy hogyan is viszonyuljanak ehhez a helyzethez, berendezkednek egy másfajta életre.
Nekem nagyon tetszett, nemrégiben beszélgettem egy anyukával, akinek sérült kisgyermeke született, nagyon édes egyébként, és szerintem ők ezt megoldották, mondhatni, hogy ő neki az a kérdés, illetve az a gondolat segített, hogy az én sérült gyermekem is megérdemel egy boldog anyukát. Tehát, hogy neki ez a tudat nagyon sokat segített, hogy ha ő folyton szomorkodni fog, akkor az a kisgyermek nem elég, hogy problémásabb, nehezebb az élete, hanem még abban is meg kell küzdjön, hogy ő boldogtalan. Tehát, hogy ez neki nagyon sokat segített.
Ez egy nagyon-nagyon sikeres és ügyes anyuka, aki ezt így értelmezte, hiszen a szülő tükörként van jelen a környezetre nézve, és saját gyermekére nézve is valóban boldog anyukának lehet boldog gyermeke.
Említetted a bűnbak képzési fázisát ennek a dolognak. Utána mi történik?
Utána egy másfajta folyamat veszi kezdetét, amikor a szülők elkezdenek körülnézni maguk körül, és a világban is, és elkezdik kipróbálni azokat a lehetőségeket, módszereket, amik a világban már rendelkezésre állnak, hiszen szeretnék a gyermekük állapotát javítani. Ennek az időszaknak veszélye is van, hiszen gyakran kihasználják ezeknek a szülőknek a jó hiszeműségét. Gyakran ez olyan megterhelő anyagilag a család számára, hogy belebuknak ebbe az időszakba.
De minden pénzüket magyarul arra költik, akár indokolatlanul is, hogy javítsanak a helyzeten.
Így van, illetve hát várják a csodát. Ezeknek a feldolgozási folyamatoknak van egy jellegzetessége, amikor a szülők nem csak a család felé és egymás, mint szülőpár felé fordulnak akár a harag érzésével, hanem a segítő szakemberek felé is nehezteléssel, elvárásokkal fordulnak, ami a mi munkánk specifikuma, hogy ezt a fázist ezt felismerjük, és ne személyes sértésként értelmezzük, hanem pontosan ebben a fázisban ismerjük fel, hogy mekkora szüksége van, még inkább ott kell lennünk a család mellett.
Nyilván, hogy amikor valaki már a tehetetlenségből kijön, tehát ugye, hogy nem hiszem el, hogy velem történt, aztán a bűnbak képzésből, és elindul egy olyan úton, hogy segíteni szeretne, az már egy pozitívabb dolog, tehát mindenképpen már fejlődésnek lehet tekinteni. Hamarosan visszatérünk, most jöjjön egy kis zene, és tovább beszélgetünk Polyák Kamillával, pszichológus nővel arról, hogy hogyan zajlik egy sérült gyermek megérkezése a családba, milyen pozitív folyamatok mentén lehet ezt jól megélni a gyermek és a család számára is. Hamarosan visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Sérült gyermek a családban. Erről beszélgetünk Polyák Kamilla pszichológus hölgyel, Polyák Kamilla pszichológus nővel, aki az EGYMI munkatársa. Arról beszélgettünk eddig, hogy milyen fázisokon megy át egy család. Gyász, tagadás, nem hiszem el, hogy velem történt, bűnbak képzés, ki lehetett az oka, milyen hibát követtünk el, illetve a csoda, illetve egy nagyon pozitív szakasz tulajdonképpen, amikor már tevőlegesen szeretnének javítani a helyzeten, ha bár ez veszélyekkel is jár együtt, ahogyan Kamilla nekünk ezt elmondta. Mitől függ az, hogy hogyan dolgozza fel a család ezt a helyzetet? Milyen tényezők befolyásolják? Neked a szakdolgozatod is ez a témád. Mit találtál, illetve a munkád során mit tapasztalsz?
Inkább nemzetközi kutatások foglalkoznak ezzel a témával, bár a hazaiak közül is Kálmán Zsófia és munkatársait szeretném kiemelni. Nagyon fontos munkát tett tőle az asztalra ezen a területen. A sérüléssel összefüggő tényezők közül több is van, ami leginkább meghatározza azt, hogy egy család milyen gyorsan és milyen módon tud reagálni a sérült gyermek születésére. Például ugye a sérülés típusa az egyik attól függően, hogy a gyermek sérülése látható-e vagy nem látható, ez befolyásolja a feldolgozást. Hogyha ez a sérülés látható és mondjuk agresszív viselkedéssel, a normálistól jelentősen eltérő viselkedéssel jár, akkor ez pontosan a társadalommal való kommunikáció és reagálás miatt megnehezíti ezt a feldolgozási helyzetet.
Ugye ez nyilvánvaló, hiszen szégyeli a család, tehát nagyon látszik az a seb, az a probléma, ami őket érintette, ez valahol úgy érezhető, sejthető, hogy ez nagyon megnehezítheti.
A sérülés bekövetkezésének időpontja is egy ilyen tényező, tehát hogyha a gyermek már születésétől fogva sérült, akkor nyilvánvalóan hosszabb idő is van a feldolgozásra, míg hogyha egy adott időpillanatban egy egészséges gyermekből válik valaki sérülté, az egy sokkal nehezebb és nehezebben átdolgozható folyamat a családban.
Hát igen, hogyha belegondolok, hogy egy teljesen természetesen egészségesen fejlődő gyermekkel, akár óvodás, kisiskolás, vagy kamaszkorban, amikor már nyílnak ki és gyönyörűek, történik ez talán még fájdalmasabb feldolgozni. Milyen tényezők befolyásolják még?
a sérülés súlyossága is, hogyha egy enyhe sérülésről van szó, akkor az könnyebben kompenzálható akár más tulajdonságok előtérbe helyezésével, míg hogyha egy súlyos vagy egy halmozott sérülésről beszélünk, amikor érintettek az érzékszervek, a mozgásszervek, és gyakran az értelem is, az egy nehezebb állapot.
Gondolom, azt nagyon nehéz lehet elfogadni, hogyha azért, ugye nehéz együtt élni is tulajdonképpen egy olyan gyermekkel. Folytassuk ezt a sort.
Vannak úgynevezett szociológiai jellegzetességek, amik mentén csoportosítják a feldolgozás nehézségét, mint például a gyerek neme, mint szociológiai jellegzetesség.
Ezt nem gondoltam volna.
A társadalmi elvárások szerint a kislányoknak inkább szépnek kell lenni, míg a kisfiúknak pedig az okosságát, ügyességét várjuk el, és hogyha ezzel ellentétes a sérülés, akkor nehezebb a feldolgozás a kutatások szerint. Tehát, hogyha a kislányok külsejében látható sérülések vannak, akkor a kutatások szerint a család nehezebb megküzdéssel számíthat.
Tehát, hogyha azt várjuk, hogy egy kislány szép legyen, és pont ez a része sérül, akkor azt nehezebb elfogadni. Ha egy kicsit nem olyan okos, mivel hogy nem azt várjuk el általában a lányoktól, jól értem, akkor azt könnyebb feldolgozni.
Így van, vagy például a szülők, hogyha fizikai munkát végeznek, és gyermekük fizikai mozgássérüléssel érkezik a családba, akkor az egy nehezebb feldolgozást jelent a megfigyelések szerint, míg hogyha egy értelmiségi szülőpár, akik szellemi foglalkozásúak, és gyermekük éppen értelmében sérül, akkor egy nehezebb feldolgozási folyamat várható.
Hát igen, valahol ez is logikus, úgy sejti az ember, hiszen egy értelmiségi családban a szellemi tevékenység az értékképző, amiből a pénzt is keresik, illetve hát a fizikai munka esetén ugyanez a szitu.
A sérüléssel kapcsolatos információk elérhetősége is egy fontos tényező a feldolgozás során, amire nekünk szakembereknek kifejezetten nagy figyelemmel kell lenni. Tehát minél több információval és minél inkább a családot segítő információval szükséges ellátni őket, hiszen hogyha megfelelő mennyiségű és minőségű tudás áll rendelkezésükre gyermekük állapotáról, a sérülésükről, a várható kimenetelekről, akkor az segíti a szülők feldolgozási folyamatát.
Említetted a nemét a gyerekeknek, tehát hogy számít. Például az számít-e, hogy hányadik ként érkezik a sérülő gyermek?
Igen, így van. A születési sorrend is egy fontos tényező a feldolgozás folyamatában. Az általában az első szülőttől várják a nagy tetteket a szülők, és hogyha az első szülött az, aki a sérüléssel érkezik a családba, akkor ezek a remények mind-mind szertefoszlanak, de legalábbis le kell, hogy csökkenjenek, és ekkor egy nehezített feldolgozás vár a családra.
Tehát ha már mondjuk második vagy harmadik, akkor azt gondolhatják a szülők, hogy már egy van, aki ugyanakkor, ha elsőre sérült gyermek születik, magamból indulok, hogy arra gondolnék, hogy lehet, hogy a többi gyermek sem lesz egészséges. Tehát ez a félelem akkor mindjárt adódik.
Így van, illetve még kiemelném, hogyha egy nagyobb családról van szó, akkor már többen ott vannak segítséget nyújtani a szülőknek, tehát a többi kisgyermek is tud már segíteni, és ezért a összefüggés.
Vagy akár szeretni, mert az is segítség, hogy az ő befogadásuk segítheti a szülők befogadását. Nagyon-nagyon fontos témák ezek. Hamarosan visszatérünk zene után, és folytatjuk a beszélgetést Polyák Kamilla pszichológus nővel.
Halas Rádió, 153 lélekmód, szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Vendégem Polyák Kamilla, az Egymi munkatársa, pszichológusnő, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen folyamatokon megy keresztül egy család, ha sérült kisgyermek érkezik. Arról beszélgettünk, hogy hogyan zajlanak ezek a folyamatok, és mi minden befolyásolja, hogy hogyan éli ezt meg a család. A neme, a kisgyereknek hányadikként érkezett, milyen súlyos a sérülés. Ott tartottunk, hogy az is befolyásolja, hogy hányadikként érkezik ez a gyermek, és hogy esetleg a tesók is tudnak segíteni, akár fizikailag a sérült tesó ellátásában, illetve mi segíti még a család részéről, mik a kedvező körülmények.
Minél nagyobb családban, tényleg nagyobb lehet a munka megosztás, a fizikai munka, illetve a lelki támaszrendszer is nagyobb egy nagyobb családban, illetve hogyha egy egész közösség, a közösség, amiben él a család, mindenki odafordul, és valamilyen módon segítséget nyújt. Nem feltétlenül a gyermekre való vigyázásra gondolok, egy-egy kedves szó vagy mondat, vagy egy finom tál étel, amit a szomszédnéni átnyújt, ezzel is levéve egy kis terhet az édesanya feladatairól, ez mind-mind segíti és támogatja azt, hogy a család nem érzi már magát elszigetelve, hanem egy rendszerben, egy segítő támogató környezetben érzi magát.
Vagyis közösségben. Igen, ez bennem sokszor felmerül egyébként, tehát, hogy ma a társadalom, főleg a reklámok miatt szerintem azt sugallja, hogy mindenkinek tökéletesnek kell lennie. Szép piros köztünkben mosolyogva a vitamin plusz, nem tudom, micsodát szedem, és hogy ehhez képest nagyon nehéz lehet ez az elszigeteltség érzés, amikor azt éli meg valaki, hogy nem, a nagybetűs tökéletestől nagyon távol eső az, ami egy gyermek most született, és ennek az elszigeteltségérzésben akár egy-egy ilyen segítség fantasztikus sokat jelenthet. Mi a jó hozzáállás a környezet részéről egészen konkrétan? Tudunk-e tanácsot adni ebben?
Egész egyszerűen, ahogy az életünk minden területén az egyenes nyílt kommunikáció, bátran lehet azt közölni, hogy én megijedek ettől a helyzettől, én most nehezen vagyok benne ebben a helyzetben, tehát az őszintesség, a nyílt kifejezése a saját érzéseinknek, azután könnyebben átfordítható egy természetes, pozitív együttlétbe és a családdal való kommunikációba, mint hogyha a félelmeinket megtagadjuk ebben a helyzetben, hiszen természetesen jogunk van megijedni és szorongani egy számunkra ismeretlen helyzettől.
Tehát akkor, ha jól értem, mondjuk a szomszédba születik egy ilyen kisgyermek, én nyugodtan oda mehetek, hogy akár meg is kérdezhetem, hogy mi a probléma, stb., hogy hú, ez nagyon érdekes, meglepő, tehát, hogy akár ilyen szituációban is, a családtagok meg gondolom pláne.
Valóban így van. Mindössze a mondatainknak a hangsúlyán, a hangszínünkön, és a belőlünk áradó érzelmeken múlik, hogy ez hogyan fog utána a család számára leképeződni.
Tehát mindenképpen az a fontos, hogy azt lássák, hogy én szeretném ezt a kisgyermeket, és hogy örülni szeretnék neki, és segíteni, meg befogadni tulajdonképpen.
Igen.
Egyébként nekem ez a régi ősközösségi csoportok, ahol az asszonyok együtt voltak és segítették egymást, és meggyőződésem, hogy akkor sokkal hamarabb elfogadták azt, aki esetleg nem tökéletes, nem szép, nem pont ugyanúgy működik, mint a közösség egy tagja. Tehát engem zavar a mai társadalomban ez a hihetetlen maximalista elvárás, és talán ez még nehezíti egy kicsit a helyzetet, hogy ez van, tehát ennek valahogy ellene kellene mennünk, hogy igen, és mindannyiunkban vannak sérülések, és egyikünk sem tökéletes, most akkor miért vagyunk megakadva egy kicsit nagyobb változástól, a normálistól való eltéréstől?
Az ősközösségek egy nagyon jó példa, amit hoztál, mert ugye ott is a közös együttlét során tapasztalatot szerezhettek egymással az emberek. Mai világunkban inkább izolálva, elszigetelve élünk, tehát esélyünk sincs tapasztalatokat gyűjteni. Hogyha tapasztalataink vannak, akkor csökkennek a félelmeink, és sokkal természetesebben tudunk odafordulni egymáshoz. A médiának ebben szinte nagy szerepét érzem, hiszen hogyha a média által közelebb kerülnek hozzánk a sérült emberek, akár csak beszélünk róluk, vagy oda megyünk közéjük, és kipróbálunk, lesz velük tapasztalatunk, ezt-azt velük csinálunk, akkor már csökkenhetnek ezek a félelmeink és szorongásaink.
Erről az jut eszembe, hogy annak idején 18 éves koromban bennünket rendszeresen elvittek a gyülekezeti csoportunkat sérült egyházi otthonokba, és valóban először megijedtünk, és utána általában egy napot, vagy én egy hetet dolgoztunk ezeken a helyeken, és rájöttem, hogy egyrészt hogy kell kommunikálni, hogy kell viccelődni, tehát hihetetlen volt számomra, hogy a gondozó a kérdőjelbe csavarodott kommunikációra képtelen kisgyermekkel viccelt, hogy majd a lakodalmadon hogy fogok táncolni, és a kisgyerek igazából nem is tudta pontosan, hogy miről van szó, de hihetetlenül boldog volt, és ő visszamosolygott. És én ott tanultam meg, hogy mennyi szeretet, élményt lehet adni és kapni egy-egy ilyen szituációban. Hol lehetne ezeket talán sűrűsíteni, ezeket a találkozásokat?
az egy pozitív folyamat, hogy az elmúlt évtizedekben már a családok is megkezdik az első lépést tenni, ugyanis ott vannak, kimennek ugyanúgy az utcára, elmennek a boltba, gyermeküket sem hagyják otthon, együtt teszik mindezt, tehát most már nekünk is, társadalom tagjainak van esélyünk találkozni sérült emberekkel, sérült fiatalokkal és gyerekekkel, nem csak intézményekben, otthonokban, hanem a hétköznapi közegünkben is.
Most mozsikálunk egyet, de hamarosan visszatérünk, hiszen pont azon a ponton járunk, hogy hogyan tud a környezet és a társadalom jól reagálni és jól segíteni ezekben a helyzetekben, hiszen, ahogy Kamilla is elmondta, egyre nyitottabb és egyre bátrabban hozzák akár a sérült gyermekeket, felnőtteket a közösségekbe.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió, a Bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Polyák Kamillával, az Egymi munkatársával, pszichológus nővel beszélgettünk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak le, ha sérült gyermek érkezik a családba, milyen nehézségekkel küzdenek meg, milyen fázisokon mennek keresztül, és mi minden befolyásolja, hogy ez hogy tud a leghamarabb természetes úton meggyógyulni. Ott tartunk éppen, hogy mi tud segíteni, és hogy hogyan tud segíteni esetleg a társadalom, a külső környezet. Hiszen utóbbi időben egyre többször és bátrabbak a családok is, és miután feldolgozták ezt a helyzetet, megjelennek rendezvényeken, boltban, utcán, tehát természetesen kezelik ezt a szituációt. Hogyan tud a környezet erre jól reagálni, a társadalom, hogy segítse ezeknek a családoknak a helyzetét?
A társadalom részéről egy hosszú folyamatról kell beszélnünk, időben hosszú folyamatról, hiszen még csak néhány évtizede jutottunk el onnan, hogy a sérült emberek megjelentek a környezetünkben. A 90-es években tulajdonképpen még csak zárt intézményekben találkozhattunk sérült emberekkel, hétköznapjainkban nem. Tehát lehetőségünk sem volt megismerni a sérült emberek világát. Az utóbbi évek, évtized vívmánya, hogy egészen pici kortól megismertetik a gyerekeket és a fiatalokat az oktatási intézményekben, iskolában, óvodában a sérült emberek világával.
Ez fantasztikus nagy dolog, én azt gondolom, hiszen az életminőség nagyban fog javulni, illetve kitágulni egy-egy ilyen helyzetben. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy mi mindent kaphatunk a sérült emberektől.
Valóban. Azt a fajta csupa szív szeretetét és őszintességet, amit a sérült emberek éreznek és közvetítenek felénk, azt gondolom, hogy máshol nem tapasztalhatjuk meg. Tehát velük időt tölteni és együtt lenni, az töltekezés és visszatérés az igazi őszinte emberi érzésekhez és pillanatokhoz.
Ezt abszolút alá tudom húzni. Ezt amíg nem tapasztalja meg, az ember szinte el sem hiszi. Hiszen első reakciója a külső környezetnek mindig az ijegység, hiszen ami szokatlan, az mindig megijeszt bennünket először, de utána ez maximálisan ívén. És ma, amikor olyan kevés idő nyílik egymást szeretni, mert hogy megoldó gépekké váltunk szinte a pörgés folytán, én sokszor érzem magamról azt, egy-egy ilyen sérült emberrel történő tiszta, őszinte szív, szeretet kapcsolat, kommunikációs kapcsolat olyan forrás lehet. A modern világnak ugyanak, hogy itt mondtam a pörgést, van előnye is, és akár pont a sérült emberekre nézve van előnye, akár az interneten, hiszen egy-egy csoport kialakulhat. Mit ajánlasz ezeknek a szülőknek, akik egy-egy típusú sérült gyermeket segítenek?
A közösségbe tömörülés és az egymás társaságának a keresése az egy nagyon jó megoldás lehet éppen a szülő részéről, hogy egyrészt információkhoz juthasson, másrészt társakat találjon ebben a helyzetben, hiszen a társak együtt erősebbek, együtt könnyebben meg tudnak küzdeni a nehézségekkel.
És gondolom, hogy gyakorlati információt is kaphatnak egymástól. Biztos, hogy nagyon nehéz lehet az elején, hogy hova forduljon, hogy kell megoldani egy-egy helyzetet.
Így bizony. Nem olyan régóta létező, például a Kora Mentor Alapítványt szeretném említeni, ami egy csodálatos dolog, hiszen a köraszülöttség az egy nagy számban jelenlévő helyzet világunkban, és a koraszülött kisbabák szülei ebben a Kora Mentor Alapítvány olyan társra jelelhetnek, akik ugyanabból a közegből érkeztek, átélték már ezeket az élményeket, és egy fantasztikus dolognak tartom, nemrégiben hallgattam el előadást olyan szülőtől, aki a Kora Mentor Alapítványnak az egyik tagja és segítője.
Nekem pedig az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy az autizmussal kapcsolatban nagyon sok új kutatás van, akár az étkezési szokások, hogy hogyan segíthetik, javíthatják akár ezt az állapotot, és hogy, ha jól tudom, ez is kifejezetten az interneten lévő közösségnek, az egymás közötti kommunikáció cserének, tapasztalatszerzésnek, hogy nagyon gyorsan elterjedt, és nagyon sokan megosztották a jó tapasztalataikat és módszereiket.
Illetve a szülők abban is tudják egymást segíteni, hogy például van egy angolul jól beszélő édesanya, aki a külföldi szakirodalom fordításával tudja segíteni társait, és akkor így még könnyebben áramlik az információ egymás között valóban.
A ti intézményeteket, vagy akár hasonló intézményeket mikor érdemes megkeresni a szülőknek? Tehát létrejön egy ilyen helyzet, sérült gyermek születik, vagy elsőként, vagy másodikként, vagy harmadikként. Nyilván a társakat említettük, de benneteket, illetve intézményeket tudnak-e keresni, hogy szét vagyok csapva, ezt nem tudom feldolgozni, mit csináljak?
Korai fejlesztő központunk pontosan erre az igényre próbál reagálni, ahol már az egészen újszülött, néhány hónapos kis csecsemők és szüleik megjelennek nálunk, hál' Istennek, egyre nagyobb számban, köszönve ezt a védőnőknek, gyerekneurológiai és koraszülőt osztályoknak. Megjelennek nálunk a szülők, és mi azonnal abban a pillanatban, az első hónapokban igyekszünk őket szárnyaink alá venni, összetett szakembergárdánkkal, ahol gyógypedagógusok, konduktorok, pszichológusok együttes munkájával minden oldalról próbáljuk a családot megtámogatni ebben a helyzetben.
Nagyon szépen köszönöm, Kamilla. Ezek mind nagyon-nagyon biztató hírek és információk. Nagyon remélem, hogy sikerült jó tanácsokat adnunk, és segítséget nyújtani a szülőknek ebben a nagyon nehéz helyzetben. Köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon köszönöm a tapasztalatokat és tanácsokat, amiket velünk megosztottál.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Hallgatóink tehát Polyák Kamilla pszichológusnőt hallhatták, a Református Egymi pszichológusát és munkatársát. A sérült gyermekekről és azoknak családba érkezéséről beszélgettünk. Az ismétléseket hallhatják, ne felejtjék el, online is hallgathatnak bennünket, illetve a www.halasradio.hu oldalon hangalbumunkban hamarosan felkerül a riport, itt is visszahallgathatják a témát. Köszönöm, hogy velünk tartottak, egy hét múlva új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.